És táborozók, a reggeli alkalmakon a Biblia legszebb imádságai közül válogattunk, és bár a kijelölt programunkban nem szerepel a mai Zsoltár, de úgy gondoltuk, hogy időszerűsége miatt nagyon hasznos lenne áttekintenünk a Zsoltárok könyve 50. fejezetét. Tehát kérem is, hogy nyissátok meg Bibliátokat az 50. Zsoltárnál, ami közel 3000 évvel ezelőtt íródott ugyan, és nyilván Isten lelkétől ihletett őszinte szívből fakadt fel, de talán majd egyet fogtok érteni velem, hogy ez az imádság, ez nagyon-nagyon korunk imádsága. És nagyon-nagyon pontosan annak a nemzedéknek lehetne az imádsága, és azokat a gondolatokat fogalmazza meg, ami bennünket kellenek, hogy foglalkoztassanak, akik tudjuk, hogy a bibliai proféciák szerint Jézus második eljövetele egészen a küszöbön áll. Talán olvasnám az Zsoltár első részét, a Zsoltár három nagy részre osztható, először egy megszólítást olvashatunk, majd később az Isten követőinek tesz kijelentést az Isten, hogy mi a probléma az ő Isten tiszteletükkel, mi a probléma az ő viszonyulásukkal, majd a Zsoltár harmadik részében pedig azokhoz szól, akik elfordultak az Istentől. Talán olvasom tehát az első 6 verset. Aszáf Zsoltára. Az Istenek Istene az Úr szól, és hívja a földet a napkeltétől lenyugtáig. A Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, s körülte elő erős forgó szél. Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét. Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet. És az egek kijelentik az ő igazságát, mert az Isten bíró. Hát nem tudom, hogy aki először találkozik ezzel a Zsoltárral, az ő számára mennyire érzékelhető az, amit a bevezető gondolatban említettem, hogy ez a Zsoltár valóban a végidők hívőinek az igazi könyörgése. De hát nyilván már aki először hallja, vagy először olvassa, ő is láthatja, hogy itt ítéletről van szó, itt Isten eljöveteléről van szó. Tehát olyan fogalmakról, olyan dolgokról van szó, amelyek bizony azon a bizonyos amanapon fognak bekövetkezni. És figyeljük meg, hogy szinte minden részletében ez a bevezető felszólítás vagy megszólítás erről szól. Az első versben rögtön ezzel kezdi, hogy az Istenek Istene az Úr szól, és hívja a földet napkeltétől lenyugtáig. Tehát nem Izrael népét ott Palesztina földjén, hanem az egész földet. Az egész földet fogja megítélni az Isten, ahonnan kell a nap, egészen addig, ahonnan lenyugszik, tehát magyarul nincs kivétel, nem lesz a földnek olyan területe, amelyik ítélet alá ne esne. Nincs olyan, hogy vannak, akikre vonatkozik az ítélet, és van, akiket nem is fog megítélni az Isten, és a többi. Tehát teljesen világosan beszél arról, hogy az egész emberiségnek a megszólításáról van szó. Aztán a második versben, amikor ezt mondja, hogy a Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik az Isten, hát hatalmas kijelentés ez, hogyha tudjuk, mit jelent a Sion. Ugye a Sion ez egy hegynek a neve, amelyiken a templom épült, a jeruzsálemi templom, de átvitt értelemben az egész Bibliában, úgy ó, mint új szövetségben, mindig is Isten népét, az Isten egyházát jelentette, mindig azt a helyet jelentette, amin keresztül az Isten az emberekkel találkozhat. Természetesen a bűn elrendezés helyét is jelenti a templom, illetőleg a Sion, hiszen csak amikor igazán eljut az ember hitben arra, hogy ő érte a világ teremtője halt meg, hogy megmenekülhessen a bűneiből, csak akkor szabadulhat meg a bűnből. Emberi belátás a bűntől való szabadulást nem fog eredményezni. Tehát egy egyszerű, közönséges mérlegelés valamiféle látszólagos megjobbulást eredményezhet, de igazán megváltó nélkül bűn bánat és bűnbocsánat nem lehetséges. A Biblia nagyon sok helyen beszél arról, hogy még a bűn bánatra sem juthatunk el Krisztus nélkül. De mit is jelent az, hogy a Sionról, amelynek szépsége tökéletes, tehát az egyházról, amelyik képviseli a megváltás üzenetét, amelyik nem közben járó természetesen Isten és ember között az egyház, de mindenképpen az Isten beszéde rá van bízva erre a népre, erre az egyházra, és képviseli az emberek előtt az örökkévaló evangéliumot, azt írja itt a Szentírás, hogy amelynek szépsége tökéletes. Akik ismerik Jelenések könyve emberi történelmet átfogó proféciáját, az első három fejezetet, Jézus első eljövetelétől számítva, a különböző keresztény korszakokat jellemzik ezek a bizonyos levelek, amiket Jézus írt a gyülekezeteknek, azok tudják jól, hogy az utolsó idők hívő népéről az Istennek, most nagyon finoman fogalmazok, nincs jó véleménye. Tehát nem azt írja róluk, hogy szépsége tökéletes, hanem azt írja róluk, hogy ők olyanok, mint a lágy víz, mint a langyos víz. Se nem hideg, se nem forró, még az a kijelentés is, hogy bárcsak hideg volnál, bárcsak nem is ismernél engem, még mindig több reménység lenne, mint hogy ismersz, tudsz mindent, és mégse csinálsz semmit. Borzasztó állapotban van nem csak az egész emberiség, de sajnos a hívők közössége is, hiszen laodiceai állapotban van az ítélet népe, ugyanakkor Ézsaiás könyvében és nagyon sok proféciában, de Pál apostol például az Efézusi levélben is azt mondja, hogy az Isten ebből a népből nyilván rostálás, nyilván nevelés, formálás, akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem. Tehát ebből a népből fog egy olyan népet elkészíteni az utolsó időkre, amelyiken nem lesz sem szeplő, sem sömörgözés, sem semmi a féle. Tehát amikor már eddig jut az Isten népe, és ez a legfontosabb feltétele Jézus második eljövetelének, aminek mindenképpen jóval korábban be kell következni, hiszen csak egy szentségre jutott nép képes képviselni úgy az evangéliumot, hogy annak ne tudjon ellenállni szinte senki. Persze nagyon sokan ekkor is ellen fognak állni, de mégiscsak a nagy evangélium hirdetés, egy ilyen félig odaszánt emberekből álló nép által nem lehetséges, hogy megtörténjen. Azt mondja, hogy fényeskedik az Isten. Hát mit jelent az, hogy fényeskedik az Isten? Igen egyszerűen le tudjuk fordítani ezt a Biblia nyelvezetén. Amikor egy-egy ember, akik az Isten népéhez tartoznak, már nem úgy tetszik, nem önmagukat mutogatják az embereknek, hanem rajtuk keresztül Krisztus jellemtulajdonságai tündökölnek. Ez nem annyit jelent, hogy ezek az emberek elveszítik az egyéniségüket, és mindegyik teljesen olyan lesz, mint Krisztus. A jellemük lesz olyan. Olyan kell, hogy legyen. Olyan kell, hogy legyen, mint amit Jelenések könyve 14. fejezetében olvasunk, hogy az ő szájukban nem találtatott álnokság. Hogy ők úgy követik Krisztus, hogy nem csak szóban, hanem a gyakorlati életük változott meg. És így rajtuk keresztül, ahogy Pál apostol is fogalmazott, nem én, hanem a bennem lakozó Krisztus. Rajtuk keresztül maga Krisztus tud szólni az emberekhez, az Isten lelke tud szólni olyan erővel, aminek ha valakiben még van valamennyi készség a megtérésre, azok nem fognak tudni ellenállni ennek a hívásnak és ennek az üzenetnek. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, és körülötte erős forgó szél. Ez a nem hallgat kijelentés, ez nagyon, nagyon érdekes, ellentétben van Malakiás könyve 3. fejezetében olvasható kijelentéssel, amikor azt mondja az ige, hogy az Isten ül és hallgat, és könyvek nyittatának meg előtte, és íratnak abba a könyvekbe nyilván milyen dolgok, hogy mit csinálnak az emberek. Hogy az Isten tűr, az Isten hallgat, az Isten vár. Az Isten nem lép közbe ítélettel. Megengedi, hogy a rossz kimutassa a foga fehérjét. Meg kell, hogy engedje, hogy szinte a gonoszság majdhogy nem a győzelemre jut, mert szinte az egész emberiséget magáénak tudhatja a lázadó angyal fejedelem. De eljön az az idő, amikor nem hallgathat tovább az Isten. Gyűjti az adatokat, mondanánk mai szóhasználattal, most jegyzik fel a könyvbe, az életkönyvébe, és az életkönyvéből most húzzák ki a neveket, akik nem oda tartoznak, ha valamikor oda is tartoztak. Minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, ahogy Prédikátor könyve fejeződik be a 12. fejezetben. Akár jó, akár gonosz legyen az. És az Isten a vég idején másodszor tűz által fogja megtisztítani a földet. Ugye Péter apostol hivatkozik többek között erre a második levele végén. Hívja az egeket onnan felül és a földet, hogy megítélje népét. Rengeteg dolgot megtudhatunk ebből a kijelentésből, ugyanis Isten, amikor elkezdi az ítéletet, ezt nem úgy teszi, hogy visszavonul, mindenkit kizár az ítélkezésből, és ő maga egyedül meghozza az ítéletet. Megtehetné, mert mindenható, és ő biztos, hogy nem téved. De Isten ezt mások jelenlétében teszi meg. Hívja az egeket. Hívja azokat az angyalokat, akik nem buktak el, akik őt szolgálják, szüntelen, ott vannak a mennyben, és a mennyei templomban ott veszik körül az ítélet királyi székét. Hívja az egeket és a földet. Az emberiség előőrse is jelen van ezen az ítéleten. Az emberiség képviselői is ott vannak, néhány nevet is ismerhetünk ezek közül, hiszen Énok és Illés halál nélkül láthatta meg a mennyet, és került oda, megelőlegezve nyilvánvalóan Jézus halálát, feltámadását, és bűnfelett aratott fényes győzelmét, és azon kívül Mózest támasztotta fel Júdás levele tanúsága szerint az Isten, és ezen kívül névtelenül tudhatjuk, hogy amit Máté evangélium a 27. fejezetében olvasunk, hogy nagyon sok szentnek a teste is feltámadt Jézus feltámadásakor, és nyilván nem maradtak itt a földön, mert annak egyéb nyomai is lennének, hanem Jézussal együtt, Jézus mint győztes király vitte a foglyokat magával, ezeket az embereket, az emberiség képviselői jelen vannak a bírósági tárgyaláson. Isten nem önkényesen hozhatja meg az ítéletét, hanem emberek jelenlétében ítéli meg az embereket. Tanúk lesznek jelen, amikor kijelenti mondjuk Ádámról vagy Ábelről, és megy sorra végig azokon, akik valamikor az Isten népéhez tartoztak, de nem csak valamikor, hanem életük végéig, és győzelemre jutott az életük. És így hozza meg az ítéletét. Ugyanis azért kezdi el Isten az ítéletét, és azért nem hallgat tovább, mert meg kell ítélnie a népét, az ő népét. Péter apostol levelében olvassuk, hogy először az Isten háza népén kell, hogy kezdődjék az ítélet. Először azokon kezdődik az ítélet, és azoknak a sorsa dől el, akik egyszer valaha életükben, bármikor, persze Isten előre is látja már az eseményeket és a cselekedeteinket, tehát bármikor, ha valaki igazi, őszinte megtérésre jut, és igazán szembefordul a bűnnel, és az Isten megbocsáthatta az ő bűnét, és elvehette tőle, ha ez egyszer is megtörtént egy ember életében, ő már ez alá az ítélet alá esik, aminek először kell megtörténni. Aztán persze, aki közben-közben haladt előre, de aztán később elbukott, és később visszatért, erről majd részletesebben péntek esti előadáson lehet hallani talán néhány gondolatot, ezeknek az embereknek nyilván nem lesz meg a felmentő ítélete, hanem éppen az ellenkező ítéletet fogják megkapni, és ők nem támadhatnak fel az örök életre Jézus második eljövetelekor. Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet. Ez még inkább alátámasztja, amit az imént mondtam, hogy az én kegyeseimet gyűjtsétek először elém. Először kezdjük azokon, akik valaha megértették az Isten áldozatát, Jézus áldozatát, és ezért akik erősítik ezt a szövetséget. Hiszen ha valaki megtért, vagy valaki Izrael gyermekei közé tartozott mondjuk még Aszáf korában, vagy az Ószövetségben, akikkel szövetséget kötött az Úr, és aztán később természetesen az Új Szövetségben, akik a teljes megtérése jutottak, és ezt a szövetséget felvállalták egy felnőtt keresztséggel, ezeket az embereket erősíti meg az Isten is, akik erősítik a vele kötött szövetséget, akik nem látszólagos szövetséget kötnek, akik nem úgy gondolják, hogy ha már eljutottak arra a szintre, hogy ők az Isten népéhez tartoznak, akkor ezzel be is fejeztek minden küzdelmet, mert most már célba értek. De teljesen nyilvánvaló a Biblia tanúságtétele, hogy üdvözítő egyház nincs. Ebben ne reménykedjünk. Nem léteznek üdvözítő szertartások, nem létezik semmi olyan cselekmény, a Szent Isten által elrendelt cselekmények sem üdvözítenek. Nekünk egyedül üdvözítő Jézus Krisztusunk van. Egy valaki tud bennünket üdvözíteni. Egy egyház, egy vallási élet, egy közösség, egy lelkész, egy bárki, senki nem tud üdvözíteni senkit. Nincs más név, aki által megtartatnánk, csak a Jézus Krisztus. De ez nem azt jelenti, hogy ne kelljen erősíteni azt a szövetséget, amit az Isten kötött meg az emberrel. Ez nem azt jelenti, hogy az embernek ne kellene tartoznie valamelyik néphez, egy olyan néphez, amelyikkel szövetséget kötött az Úr. Hogy ez a nép Jézus első eljöveteléig, illetőleg még utána 3,5 évig a bibliai jövendőlések és a bibliai tudósítások alapján Izrael népe volt, akit test szerint hívott el az Isten, származás szerint lehettek tagjai ennek a népnek, de Jézus ezt mondta a farizeusoknak és a nép vezetőinek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és oly népnek adatik, amelyik megtermi annak gyümölcsét. Az egek kijelentik az ő igazságát, mert az Isten bíró. Nem lehetséges, hogy ebben az ítéletben bármilyen tévedés, bármi olyan dolog, amit nem venne észre Jézus, bármi olyan dolog alapján eltorzulna, vagy elferdülne az ítélet, ami igazságtalanságot tartalmazna. Ilyen nem létezik. Az a valaki, aki az egész világért meghalt, az a valaki, amit már hétfőn is említettem, hogy aki Pilátusért képes volt úgy küzdeni, ami miatt ő neki még súlyosabb lett a szenvedése, a lelki szenvedése is. Az a valaki, aki Júdásról nem mondott le, az a valaki, aki küzd az emberekért, aki mindenkinek kegyelemidőt ad, mindenkinek lehetőséget ad, és akit mindenkit egyformán meg akar menteni, az nem előítéletek alapján fog ítélni. Nem szemeinek látása szerint ítél, olvassuk Ézsaiás könyvében, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik, hanem igazságban ítéli meg, és a szegényeket, és a nyomorultakat. Ő pontosan tudja, hogy kinek mi az indítéka. Mi önmagunkat is becsaphatjuk, másokat meg még könnyebben, képmutatással, helyezkedéssel, gyönyörű beszéddel, és a több. Nagyon sok mindent megtehetünk. Az Isten pontosan ismeri az indítékainkat. Pontosan ismeri és látja, hogy mi lakozik a szívünk mélyén. Ezután ennek a népnek, akikken kezdődik az ítélet, a következőket mondja az Isten. Hallgass én népem, hadd szóljak! Te Izrael, hadd tegyek bizonyságot rólad. Isten vagyok én, a te Istened. Nem fedlek én téged áldozataidért, és hogy égő áldozataid szüntelen előttem vannak. De nem fogadhatok el túlkot a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból. Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken. Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai tudva vannak nálam. Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ, és ennek mindene. Avagy eszem én a bikák húsát, és a bakoknak vérét iszomé. Vajon miért így szólítja meg az ítéletre megszólított népet, hogy hallgass én népem, hadd szóljak, te Izrael, hadd tegyek bizonyságot rólad, Isten vagyok én a te Istened. Hallgass én népem, hadd szóljak. A Laodicea vakságában, abban a magabízásban élő nép, amit ez a laodiceai levél kifejez Jelenések könyve 3. fejezetének végén, hogy azt mondod magadról, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. Magyarul a mi magatartásunkra annyira jellemző, és persze sokszor beszélgettünk erről, mert egyikünk se akar Laodiceában lenni. Tehát mi, akik tudjuk, hogy hát úgy hisszük, és tényleg erről meg vagyunk győződve, hogy az Isten népében akarunk élni, és akarjuk erősíteni ezt a szövetséget, mi nem akarunk Laodiciában élni. És mondta is valaki, hogy tényleg nagyon őszintén, és egy olyan valaki mondta, akiről tudom, hogy tényleg hitáltal él, és komoly tapasztalatai vannak, és ő mondta, hogy ő nem akar Laodiciában lenni, de mi az, ami Laodiciában tart minket? Mi az, ami miatt mi ránk tényleg jellemző ez a krisztusi feddés Jelenések könyvében? Nos, a mentegetőzés. Az, hogy mi mindent mindig megmagyarázunk. Abban a pillanatban, lehet, hogy nem mondjuk el senkinek, de amikor látjuk, hogy már megint hitetlenségből cselekedtünk, látjuk, hogy már megint izomból akartunk, bocsánat a mai kifejezésért, megtenni valamit, már megint az emberi jó szándék vezetett ahelyett, hogy valóban Istenre bíztam volna az életemet, és valóban átadtam volna neki magam, akkor mindig megindokoljuk. Ha véletlenül elveszítettük a fejünket, és hát netán felemeltük a hangunkat, ritkán fordul elő, tudom. Akkor rögtön mondjuk, hogy de igen, de hát igazam volt. Ugye? Szóval annyi minden kifogást talál az ember, csak hogy ne kelljen belátnia, hogy ami hitből nincs, bűn az. Ez érdemes gondolkodni ezen az ígén, nem? Ez egy elég súlyos kijelentés. Az a sok-sok jó cselekedet annyira benne van a zsigereinkben, mikor megismertük egyáltalán az üdvösség útját, akkor mi az üdvösség útját nagyon-nagyon sok jó cselekedettel akarjuk bebiztosítani. És lehetőleg olyan jó cselekedettel, hogy azért észrevegyék, hogy azért én teszek valami jót. Szóval az ember annyira pótolja az engedetlenségét, a hanyagságát, a tompaságát, próbálja pótolni azzal, hogy például elmondja mindenkinek, hogy mennyire szereti őt. Aztán, amikor valamit tényleg tenni kellene az illetőért, valami gyakorlati dolog, amiért már nekem kellene áldozatot hozni, akkor ez a szeretete kicsit elhalványul, és ilyenkor az igazság rögtön megmagyarázza nekem, hogy én rosszat tennék vele, hogyha én ezt meg... És sorolhatnám, azt hiszem, mindjárt ismerjük ezeket a dolgokat. Ezért kell bemutatkozni az Istennek, hogy ember, amikor rádöbbensz arra, amire azt hiszem tegnap este sokan rádöbbenhettünk, hogy benned az égvilágon semmi jó nincs. Lehet benned hatalmas tudás, te ismerheted az Isten törvényét, te akarhatod cselekedni az Isten törvényét, ahogy Pál leírja a Római Levél 7. fejezetének a vége felé, de a tagjaidban ott van egy másik törvény. Ellen Goodwight Krisztushoz vezető lépések című kis könyvét nagyon tudom ajánlani mindenkinek. Ez egy olyan könyv, legalábbis számomra, amit szinte ilyen napi kézikönyvnek kellene használnunk, mert a hit életben, a bűnnel szembeni küzdelemben és nagyon sok mindenben olyan világos útmutatást, gyakorlati útmutatást ad, és ebben a könyvben van egy ilyen mondat, hogy amit Krisztus nélkül is megtehetünk, az bűn. Tehát amihez nincs szükségünk arra, hogy mi érezzük az Istennel való egységet, hogy mi tudjunk arról, hogy ha Krisztus lelke nem segítene, akkor én képtelen lennék ezt és ezt megtenni. Azt hiszem, hogy ez kell, hogy bennünk nagyon-nagyon felébredjen. Itt szeretném említeni, hogy Jézus hivatkozott a nagy apokaliptikus beszédében, Máté evangélium a 24. fejezetében arra, hogy az utolsó napok jellemzője lesz általánosan, nem csak Isten népére, az egész emberiségre jellemző, hogy olyanok lesznek az emberek, mint Noé napjaiban. És most nagyon egyszerű a dolgunk, nézzük meg, hogy milyenek voltak az emberek Noé napjaiban. Mi volt az ő legnagyobb bajuk? Mi volt az általános jellemzője? Ha itt tartjuk kezünket Zsoltárok könyvénél, és egy kicsit előre lapozunk Jób könyvéhez, Jób könyve 22. fejezetéhez, figyeljük csak meg, hogy mit mond itt Jób könyve 22. fejezetében Elifáz, amikor a 15. verstől a következőket olvashatjuk. Egy jellemzés Noé napjairól. Az ősvilág ösvényét követedé, amelyen az álnok emberek jártak, akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz. Akik azt mondták az Istennek, távozzál el tőlünk. És mit cselekedett velük a mindenható? Ő pedig megtöltötte házaikat jóval. De az istentelenek tanácsa távol legyen tőlem. Tehát azt mondták az özönvíz előtti emberek, és sajnos a mai világban ebben a most idézőjelbe teszem, önmegvalósító világban. Hallottátok már ezt a kifejezést? Ritkán itt-ott lehet hallani, ugye? Hogy itt mindenki a maga képességét, a tehetségét hagyjuk, mondjuk egy Waldorf nevelési elv alapján nevelt iskola vagy óvoda, ugye, hogy hagyjuk kibontakozni a gyereket, nem szabad bántani, nem szabad lefaragni a dolgait, és a többi. Tehát minden csak úgy hadd menjen, úgy ösztönösen, úgy, aztán majd akkor jön ki az igazi érték, akkor jön ki az őszinteség, ugye, ami szívemen a számon, és a többi. Az embereknek nincs szükségük Istenre. Az emberek azért elégszenek meg, és igénye az embereknek egy olyan vallás, ugye itt egy ateista 200 év után élünk, nem csak Kelet-Európában, nyugaton ugyanez volt, teljesen. Csak ott volt valamiféle látszat, vallásosság. Az embereknek igénye valamiféle vallás. De olyan vallás, hogy olyan nagyon ne legyen azért Isten. Szóval legyen, beszéljünk róla, és a többi, de az, hogy az Isten személyesen az én életemben, erre nincs szükségünk. Tudunk mi Isten nélkül is élni. Van nekem akaraterőm, van én nekem, és a többi, és a többi. És majd megteszem. Majd én. Jó, Istennel is kapcsolat kell, akkor mutatok be neki áldozatot. Majd én adok az enyémből. És észre se vesszük, hogy már is ott vagyunk a pogány vallás alapeszméjénél, a misztikánál, a mágiánál, hogy én adok az Istennek ennyit és ennyit, cserébe jár az Istentől, és ha nem adja meg, akkor többet szóba se állok vele. Hát körülbelül ez az emberek magatartása, hogy én adok, és cserébe kapok. Mit tud adni az ember az Istennek? De még mindig az első felszólításnál tartva, ezért jelenti ki az Isten, hogy én vagyok az Isten. Én Isten vagyok. Én mindenható Isten vagyok. Amikor Ábrahámot is ugyan erre az útra akarta vezetni az Isten, így szólítja fel Ábrahámot Mózes könyvében, hogy én a mindenható Isten vagyok. Járj én előttem, és légy tökéletes. Nem csak azt mondta Ábrahámnak, hogy neked tökéletessé kell válni. Nem csak azt mondta, hogy az én utamon kell járnod. Hanem mindjárt ezzel kezdte, hogy én a mindenható Isten vagyok. Tehát nélkülem nem megy. Embereknél lehetetlen, de Istennel együtt nemhogy nem lehetetlen, hanem tökéletes megoldás az ember életében. És ugye ezért sorolja utána az összes többi dolgot, hogy nem fedlek én téged az áldozataidért. Tehát nem fedlek azért, és ez nem baj, hogy te keresed a megoldást, hogy milyen konkrétan szertartással, áldozattal és a többivel kerülhetek közel az Istenhez. Nem fedlek téged, most megint lehet, hogy furcsán hangzik, a formaságokért. Nem a formaságokkal van a baj, hanem az, amikor nem töltjük meg a formát tartalommal. Nem fedlek meg azért, hogyha te gyülekezetbe jársz, hogyha te Isten tiszteleten részt veszel, hogyha aktívan veszel részt rajta, hogyha és a többi. Nem ez a baj, nem ezért fedlek, hogy te Bibliát olvasol. Ószövetségi embernek azt mondja, hogy nem fedlek azért, hogy hoztad az áldozatot, hogy leölted. Nem ez a baj, hanem az, amikor csak az áldozat bemutatásában reménykedem, és nem engedem, hogy a szívemet átjárja az áldozat drámája. Nem engedem, hogy megérintsen, mondjuk olvasok Krisztus áldozatáról, megnézem a filmet, és hasonló dolgok. De azt nem engedem, hogy igazán megérintsen a lényege, az, aminek le van írva, ami le van írva a Bibliában. Nem engedem, ugye ez is egy olyan nagyon nagy csapda a mai világban, hogy van egy ilyen kijelentés, nem többször is elhangzik a Bibliában, hogy Jézus minden emberért meghalt. Tehát, hogy a világ összes bűnéért meghalt a kereszten, akkor ebbe a nagy masszából én egy olyan pici kis pötty vagyok, hogy ebből én nem érzékelem. De amikor az ember azt érzékel, hogy én értem halt meg. Tehát ez erre próbálja felhívni a figyelmet, hogy mi ne gondolkodjunk ebben, hogy mi bármit adhatunk az Istennek, mert úgysem tudunk adni. Hiszen minden az Istené. Ő teremtette. És ha Jézus nem halt volna meg, értünk, nem jött volna el emberként ide erre a földre, akkor minden elpusztult volna. Akkor az állatok sem maradtak volna életben. Akkor a növényvilág is kipusztult volna. Istennek tűz által el kellett volna pusztítania az egész földet, a bukott angyalokkal együtt. De Isten ezt halasztja. Ezt kitolja. Addig tolja ki az ítéletnek a végrehajtását, ameddig csak lehetséges. Amíg egyetlen ember még alkalmas a megtérésre, addig Jézus nem zárja le a lehetőségét, hogy megtérjen. De amikor már az ember alkalmatlanná válik a megtérésre, akkor annak az embernek a kegyelem ideje akkor lejár. Nos, ezután a 14.-15. versben ezeknek az embereknek igen-igen egyszerűen megfogalmazza, hogy mi a kiút ebből a gondolkodásból, vagy ebből az ösztönös állapotból, hogy én akarok adni valamit az Istennek, vagy én akarok cselekedni valamit, hogy ezáltal jóvá tegyem a hibáimat, én akarok penitenciát tartani, vagy hasonló vezekelni, vagy megostorozni magam, mint mondjuk Árpádházi Szent Margit, vagy hasonló dolgok, és nem az Istenre támaszkodik az áldozatom, vagy a vele való kapcsolatom. Ezt mondja a 14.-15. versben, hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat. És hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Hálával áldozzál. Mert ugye értelemmel mi felfogjuk, hogy semmi nem a miénk, minden Istené, tehát akik úgy megismerték a Biblia tanítását, és mondjuk az Isten népéhez tartoznak, és odaszánták az életüket, ők már biztos vagyok benne, hogy mindnyájan tiszta szívből mondják ezt, hogy igen, az Istené nem én, hanem a bennem lakozó Krisztus. Csak tudjátok, mi a baj? Hogy a kezem is nyugton van, és mondjuk, ha veletek találkozom, és valami kiderül, hogy valami jó történt az életemben, akkor én rögtön mondom, nem, ez nem én voltam, ez Jézus volt. Csak amikor ott belül van egy kis manó, amelyik így megveregeti a vállamat, és azt mondja, de azért te is jó helyre helyezkedtél. Azért te is csináltál. Ez, tudjátok, amikor úgy melyikünk ne élte volna át. Ez az emberi dicsőségvágy. Tegnap a tegnapi szolgálat végén hallottunk egy rövid idézetet. Hogyan kezdődött az idézet? Az ember dicsősége porba omlik. Amikor az ember nem a maga érdekében, vagy a maga lelkének érdekében, még ez is olyan szépen hangzana, ugye, hogy az üdvösség érdekében, hanem amikor tudom azt, hogyha valami jó történt velem, az nem belőlem jött. Mert én belőlem csak rossz jöhet. Ha valami tényleg történt, akkor én azért mélységes hálát kell, hogy érezzek, és tanúsítsak az Isten iránt. Pál így mondja az imádsággal kapcsolatban, hogy szüntelen hálaadással tárjátok az Isten elé a dolgaitokat. Akkor is, hogyha nyomorúságban vagyok. A hála a hitből fakadó cselekedetnek a koronája. Most nem akarok erre kitérni, beszélgetés során szívesen beszélgethetünk erről, hogy a hitnek vannak lépcsőfokai. Az igazi hit lépcsőfokai úgy ismerhetőek fel, most nagyon röviden foglalnám csak össze, hogy ahhoz, hogy én higgyek Krisztusban, higgyek Istenben, és higgyek abban, hogy ő tud cselekedni bennem, hát az első feltétel és az első lépcsőfok, hogy egyáltalán megismerjem. Mert ha csak valami homályos, ködös, valami nem tudom micsoda képen van az Istenről, hát nem csodálom, hogy nem lehet benne hinni. Szóval az semmi. Tehát ideológiában az kevés, hanem a személyes Istenben, amikor megismerem személyesen az Istent, amikor látom, hogy az Isten hogy viselkedik, és hogyan, hogy ismerem a cselekedeteit, honnan lehet megismerni hitelesen a cselekedeteit, csak is a Szentírásból. Tehát először is ismerem az Istent. Ha ismerem az Istent, ha megismertem az Istent, akkor ha én jól akarom megismerni az Istent, és az én saját megrögzött rossz elgondolásaim, és a szokások, és az egyéb dolgok, főként vallásos, eddig begyakorolt elméletek nem építenek gátat az igaz Istenismeret elé, akkor én bennem azonnal egy olyan vágy ébred, hogy én nekem teljes bizalmam legyen ebben az Istenben. Mert az Isten tényleg szeretet. Úgy, ahogy ilyen egyszerűen leírja János a levelében, Isten maga a szeretet, akkor én teljesen bízzak az Istenben. Ne legyenek feltételeim, hogy akkor bízok, ha. Hanem teljes egészében bízzam az Istenre a dolgaimat. És ha teljesen bízok az Istenben, és megismertem őt, akkor el kell jutnim addig a pontig, amiről szintén tegnap este már nagyon, hát tényleg erővel hangzott el a kijelentés, hogy bennem pedig az égvilágon semmit ne bízzak. Tehát ez nem depresszió, ez nem összezuhanás, mert először jön az Istenbe vetett bizalom, és ezután jöhet az a teljes alázat. Az az igazi alázat, nem az alázatoskodás, hanem az az igazi alázat, amikor nem akarom, hogy bennem valami reflexszerű dolog történjen, mert az csak rossz lehet. és ebből fakadhat a hitből származó cselekedet. Ennek lesz az eredménye, ezeknek a lépcsőfokoknak az eredménye lesz a negyedik, a hitből származó cselekedet, amit mond is Efézusi levél is többek között, hogy az Isten elkészít jó cselekedeteket, hogy azon járjak. Amikor nem jut el az ember eddig a fokig, hogy önmagát alábecsülje, illetve hát önmagát tényleg olyannak ítélje meg, amilyennek a Biblia mutatja meg őt, akkor az Isten azért nem cselekedhet nagy dolgot azon az emberen, mert ha annak ellenére cselekedne nagy dolgot ezen az emberen, akinek még nincs meg ez az alázata, akkor az Isten tönkre is tenni annak az embernek az életét, mert az ember azonnal annak a jó cselekedetnek a gyümölcseit részben magának tulajdonítaná. És az önteltség állapotából, a magabízás állapotából nem tudna az ember kilépni és kibillenni. És az ötödik lépcsőfok az a legfontosabb, amiről sajnos nagyon sokszor elfeledkezünk. Ez a hála. Tehát amikor tényleg őszintén törekszünk, ebben a kérdésben egyszerűen fegyelmezni kell a gondolatainkat. Szóval a gondolataink is emberiek tudnak lenni. A gondolkodásunk is. Nem szabad elfelejtenünk soha, hogy hálát adjunk. Ugye az emberek, keresztény emberek teljesen természetesen hálát adnak az ételért reggel, délben, este. Semmiképpen, megint csak ugyanazt mondom, hogy nem fedlek áldozataidért. Helyes dolog, hogyha imádkozunk étkezés előtt. De ne csak étkezés előtt. Amikor úgy tudunk szólni, ahogyan Jób szólott a könyvében, amikor óriási csapások érték, és iszonyatos nyomorúság. És mit mondott Jób? Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úrnak neve. A rosszért hálát adott Jób. Nem értette? És hát elég zavarba ejtő utána, amikor a harmadik fejezetben beszél, hogy megátkozza a születése napját, mert olyan nyomorúság volt rajta, hogy semmit nem értett, hogy miért van ez. De tudta, hogy az Isten semmit véletlenül nem engedhet meg az életünkben. Semmit. És ha mi erre a hálára tudatosan fegyelmezzük a gondolatainkat, és tudatosan így mérlegeljük a dolgainkat, és így akarunk élni, akkor hívhatjuk segítségül az Istent. Nem kell nekünk előre félni, hogy milyen nyomorúságok jönnek. Azt hiszem, mindegyikünknek megvan a maga nyomorúsága, most is. Nem kell itt a nagy nyomorúságra várni. De ilyenkor joggal számíthatunk, hogy az előre ki nem számítható, hirtelen jött nagy nyomorúságokban is nekünk mindig lesz valaki, aki oda tud nyúlni, meg tud fogni, meg tud erősíteni. Igen, hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Itt persze lehet, hogy sokaknak ez is ellentmondásnak tűnik, hiszen például Keresztelő János, Jézus útkészítője, tényleg hitből élt. Ő is a hit általi megigazolásról tanította a honfitársait a Jordán partján, és ő is ugyanazt a hitet akarta gyakorolni, amit megértett a Szentírásból. Mégis olyan gyalázatos halállal kellett meghalnia, hogy egy ledér nőszemély táncának a jutalmaként levágták a fejét, és tálcán vitték oda. Szóval borzasztó. Miért nem segített rajta az Isten? Itt ígéri meg az 50. Zsoltárban, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és megszabadítlak. Szeretnék találkozni Keresztelő Jánossal. Szeretnék vele kezet fogni. Egyértelmű. És ahogy a héber ifjak mondják, Dániel könyve 3. fejezetében, amikor a tüzes kemencébe akarják vetni őket, mert nem hajlandók más Istennek tisztelni, csak az igaz Istennek adnak hálát, akkor azt mondják az ifjak, hogy nekünk van olyan Istenünk, aki kiszabadít. De ha nem tenni is. Ez nem annyit jelent, hogy nem szabadított. Mert az Isten az nem csak ezt az életet látja, hanem ő azt az örök életet, azt a kívánatos véget látja előre. Mi sokszor nem érthetjük ezeket a gondolatokat. De ha mi hálára törekszünk az életünkben, az Isten minden dolgával kapcsolatban, akkor számíthatunk rá, akár életben maradunk, akár meghalunk, de az Istenéi leszünk, és azon az újjáteremtett földön lehetünk lakók. A 16. verstől folytatom tovább a leírást, a gonoszoknak pedig ezt mondja Isten, miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet? Hiszen te gyűlöd a fenyítést, és hátad mögé veted rendelésimet. Ha lopót látsz, mellé adod magad, és a paráznákat társalkodol velük. A szádat gonoszságra tátod, és a nyelved csalárdságot sző. Leülsz, és vele barátodra beszélsz. Anyád, fiát is megszidalmazod. Ezeket teszed, és én hallgassak? Azt gondolod, olyan vagyok, mint te? Megfeddelek téged, és elédbe sorozom azokat. Értsétek meg ezt, ti Istent felejtők, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül. Súlyos kijelentések. De figyeljük meg, hogy megint csak mennyire sokszor keveredik bennünk. A gonoszoknak ezt mondja, hogy miért beszélsz rendeléseimről, és veszed szádra az én törvényemet, az én szövetségemet. Mennyire jellemző, már az imént is említettem bizonyos összefüggésben, hogy amikor valaki takargatni akarja a gonoszságát. Ugye Pál apostol világosan beszél arról, hogy nem megy egyik pillanatról a másikra ez a hitben járás, az életünk minden területére nézve. Fokozatosan juthatunk el az Istennel való közösségre, hogy az életünk minden területén az Isten legyen az irányító és a mérvadó. Tehát csak lépésről lépésre, hogy Pál mondja, hogy én nem mondom, hogy már elértem volna, vagy elérném, hanem igyekezem is, hogy elérjem. Itt azokról van szó, akik tudatosan nem igyekeznek. Akik tudják, hogy a fülük mögött van valami, és nem is akarnak lemondani arról. Hát ezek, miután megtalálták mondjuk azt a keresztény közösséget, vagy azt a tanítást, amit ők is akarnak gyakorolni, képviselni, ők is akarják az áldozatot bemutatni, na ezek beszélnek túl sokat a törvényről. Ezek beszélnek arról, hogy milyen elvárása van az Istennek, és figyeljük meg, a társát azt leülsz és fele barátodra. Tehát a másik az mindig nagyobb bűnös. Olyan pontosan, tévedhetetlenül látják, hogy milyen bűnös ez az ember, pedig ő, milyen bűnös az, micsoda bűnöket, és akkor ő tanít engem, és a többi. Szóval mindenkinél pontosan látják, hogy kinek milyen bűne van. Amikor valaki ezt a teljes átadást meg akarja spórolni. Igen, a Bibliának egy alapvető tanítása, hogy ebben a tekintetben az Isten sokkal kényesebb, mint az ördög. Az ördög megelégszik azzal is, hogyha mondjuk csak 1%-ban szolgálunk neki. Az Istennek pedig nem elég a 99%. Az kevés. Tehát odaszánás tekintetében az Istennek a 99% az annyi, hogy a sátán emberei vagyunk. Gonoszok vagyunk, ilyenek vagyunk. Inkább azt mondjuk, hogy még a világban is különb emberek vannak, mint köztetek. Mondják ezt azokra az emberekre, akik még valóban nem tündökölnek úgy, mint ahogy a Zsoltár elején olvastuk. Küzdenek, küzdő közösség. Még nincsenek ott, még nem tartanak ott. De mennyire erős ez a kritika, hogy ez és ez világi ember mennyivel különb, és itt meg ezt csinálja, meg azt csinálja, a társaira mutogat. A lopókkal egybe tartozónak véli magát. Miért van ez? Mert amikor az ember elindul az Isten útján, elkezdi a szövetséget erősíteni, amit megkötött vele az Isten, és halad előre, akkor ha valahol megtorpan, és tudatosan torpan meg, valamilyen területét az életének nem akarja átadni és odaszánni az Istennek, akkor ő félszívű keresztényé válik. Egyébként egy iszonyatos állapot. Tehát ennél sokkal rosszabb, lehet, sokkal jobb annak, aki még hideg, hogy most megint a Laodicea levélre utaljak. Mert a félszívű keresztény nem érzi jól magát a hívők közösségében, mindenféle baja van mindenkivel, és nem érzi jól magát már a világban sem. Tehát itt nagyon komolyan figyelmeztet, hogy, és ez az ember igen hamar olyannak formálja az Istent, amilyen ő. És ezért mondja itt, ez számomra döbbenetes, és nagyon, azt, hogy ezeket teszed, és én hallgassak, azt gondolod, olyan vagyok, mint te? De az ember magából indul ki. Az ember nem látja másiknak, akit megkritizál mondjuk az indítékait, és nem is akarja látni. Csak azt látja, hogy mit csinál az illető. Azt mondja, hogy olyan vagyok, mint te, értsétek meg ezt, ti Istent felejtők, hogy el ne ragadjalak titeket. Értsétek meg, figyeljük meg, az Isten ezekről az emberekről sem mond le. Akikkel már valaha megismertette az ő áldozatát, és elfogadták, de valami miatt becsapódtak, és akár a saját természetük, vagy a családi körülmények, vagy munkahely, vagy betegség, vagy bármi más, kizökkentette őket, a hit útján való egyenes haladásból. És így rossz állapotba kerültek, méghozzá egy nagyon veszedelmes állapotba kerültek. Nem mond le róluk, mert különben azt mondaná, na nektek végetek. A ti, ítéletetek az, hogy nem tudok adni felmentő ítéletet. Nem azt mondja, azt mondja, hogy értsétek meg ezt, ti Isten felejtők. Értsétek meg, hogy amikor ti arra gondoltok, hogy mások bűnei miatt nektek nem kell annyira tökéletesnek lenni, mások bűnei az én bűneimet semmiben nem csökkentik. Értsétek meg, ti Isten felejtők, hogy el ne ragadjalak benneteket. Milyen lehet az embernek, amikor elragadja az Isten? Milyen lehet az ítélkező embernek, mert ez nem más, mint az ítélkezés. Milyen lehet az ítélkező embernek, amikor az előítélet beszél belőle másokkal szemben, akik szintén a küzdelem útján járnak, és még valami hibázik az életükből, és esetleg akár jogosan kritizálnak meg nála valamit. De nem választották külön a bűnt a bűnöstől. Nem választották szét a lelkükben, hanem azt mondták, hogy ő úgyis ilyen, ő úgyse fog megváltozni, ez a sátán ítélete. Figyeljük meg, hogy ennek a rétegnek, vagy amikor bennünk sajnos előjön egy ilyen magatartás, nekünk ebben az esetben, mit tanácsol? Semmi újat. Nem tud mondani újat az Isten. Ezeknek ugyanazt tanácsolja, mint az előzőeknek, akiknek talán szebb ívvel halad fölfelé az életük, és talán ha túl teszik magukat azon, hogy nem egyedül akarják megcselekedni, hanem megtapasztalják, hogy mit jelent Krisztussal együtt, megtapasztalják azt az igazi alázatot. Nos, ezeknek azt mondja, aki hálával áldozik, az dicsőít engem. És aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Figyeljük meg, hogy itt külön kihangsúlyozza azt, hogy az útra vigyáz. Ez benn volt az előző intelemben is, mert azt mondja, hogy teljesítsd a felségesnek fogadásidat. Tehát az, hogy a hitáltali megigazulás a természetes embernek nem egyszerű, ez világos, ezt tudja az Isten is, és nem is várja azt, hogy egyik pillanattól a másikra ez működjön az ember életében. Értek, hogy a teljességgel működjön természetesen. De fokról fokra és állandóan növekedve, igenis így kell, hogy éljünk, és így kell, hogy haladjunk, és az, hogy teljesíteni a felségesnek fogadásinkat. Szintén Dániel könyvére szeretnék hivatkozni. Az első fejezetben Dánielről, illetve ifjakról, amikor a király ételéről kapott, királyasztaláról kapott ételekkel kapcsolatban került szó, ezt olvassuk, hogy eltökélte Dániel az ő szívében. Tehát nekünk meg kell ismernünk az Istennel együtt természetesen az Isten törvényét is. És hogyha nem megy a hitáltali megigazolás életünk minden területén, ez nem annyit jelent, hogy akkor egy kicsit igazítsuk hozzá a törvényt az én kezdetleges hitéletemhez, és akkor majd könnyebben fogom tudni teljesíteni. Hanem igenis hozzak fogadalmakat, teljesítsem. Igenis mérce legyen előttem az Isten útja, és itt a második esetben még határozottabban mutat rá, hogy aki az útra vigyáz. Tehát aki úgy akar az Isten akarata szerint élni, hogy nagyon vigyáz az útra, hogy attól se jobbra, se balra. Nagyon vigyáz arra, hogy az Isten világosan kijelölte a mennybe vezető utat. Világosan meghatározta, hogy melyik az az egyetlen út, ami az embert valóban meg tudja változtatni, és valóban az üdvösségre tudja vezetni. Én szívem mélyéből kívánom, hogy erre az igazi hálára juthatnánk el mi is, amelyik állandóan vigyázó szemeit az Isten elvárásaira, az Isten előírásaira veti, és valóban így tudnánk imádkozni azelőtt az Isten előtt, aki már elkezdte az ítéletet az Isten háza népén, és így valóban segítségül tudjuk hívni a nyomorúság idején őt, és bízhatunk abban, hogy minden nyomorúságból ki tud szabadítani minket. Amen.